Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül. Mindenki muzsikál, ahogy tud.
Igen, mindenki úgy muzsikál, ahogy
tud. Háromféle betűtípussal.
Az egyik kedvenc pólom. Szia!
Hello!
És sziasztok, podcast hallgatók! Illik így köszönni ilyen rádiósan, vagy csak elkezdődik?
Bárhogy lehet. Sziasztok, kedves Vantit podcast hallgatók! Ez itt a Vantit podcast értelemszerűen. Bár akár lehetne más is, hiszen a vonal túlsó végén Hegyi Gyuri ül, és hát ugye neked is volt egy podcastod.
Sőt, van is.
Most ez folytatódott jelen
idejű? Igen, jelen idejű folytatódik a szószólók. Képzeld, jön a Sisi, már volt a KFT zenekar, fölvettük. A K11-ben vagyunk élőben a Király utcában minden hónap második szerda estéjén. Ilyen kellemes háromnegyed házas nézőközönség előtt üldögélünk, és dalokat szedünk szét.
A
dalszerzésről van szó, inkább így mondom. Dalszerzésről van szó, és olykor még zenélés is előfordul, képzeld. Mindig van nálunk hang, hogy van a jelmondat? Van nálunk gitár, és nem félünk használni. De hát igen, mert hogy ez egy ilyen sztori, és nagy örömömre a K11 befogadott bennünket, úgyhogy ez most egészen ebben a színházi szezonban, tehát tavasz végéig ez lesz.
És akkor ez fel is veszitek, és megy is fel ki is veszük, szépen a stream szolgáltatókhoz.
Igen. És mivel a Spotify még mindig nem teszi lehetővé, hogy szerkesztőként zenét tegyél a saját podcastodba, úgy az a világ nagy részén van. Spotty. A világ nagy részén van, nálunk igen. Nincsen, mi sajnos abban a megbízhatatlan zónába tartozunk, ahol ez a szolgáltatás nem elérhető, úgyhogy nem hangzanak el benne dalok. Tehát egy olyan zenés podcastot sikerült csinálni, amiben az előadók dalai nem tudnak elhangzani. Ugye a korábbi szószólókba bele voltak vágva, de azokat ledobálta a Spotify, úgyhogy azok csak a YouTube-on elérhetők.
Ahogy így mondtad, hogy KFT és Sisi, tehát egy elég széles spektrumot fedsz le dalszerzési vonalon.
Igen, mert ebben az egészben én azt élvezem a legjobban, amit annak idején a rádiózásban is, vagy amit az éjszakai sávban a Léha cimboráimmal műveltünk a Jazz Caféban, hogy azt csinálom, amit akarok. Arról beszélgetek, ami érdekel. Azzal beszélgetek, aki érdekel. És a KFT zenekart nagyon szerettem, mindig is, mert hogy ők nekem meghatározó. Sisi meg Zseni bizonyos formában, és rendkívül érdekes figura, de aztán jön Orsova Ireni, aki megint egy másik világ, aztán jön a Szepesi Matyi, aki megint egy másik világ, szóval olyan. Ez a dalszerzés történet, hát elég nincs, na. Nem hiszem, hogy 100 000 fognak rákattanni erre a dologra.
Évek óta egyébként erre vagy rákattamba valahogy.
A dalszerzésre. Igen, engem ez érdekel. Semmi más nem érdekel. A feleségemet kérdeznek.
Halló.
Na jó, nem, de hogy ez a kattanásom, ja. És akkor érzem jól magam, amikor ezzel foglalkozom. Akár ha csinálom, ha tanítok róla, ha hallok róla, ha filmet nézek róla, ha részt vehetek benne, minden aspektusa érdekel.
Hogyha esetleg netalántán valaki nem ismerné Hegyi György munkásságát, életét és korát.
Szobron van a Sehol-ban. Foglaljuk össze így.
Dalszerző, dalszövegíró.
Főleg.
Igen, elsődlegesen, de hát ugye dalszerző
rengeteg dalt írtam, Csak azt vettem észre, hogy akárhányszor együtt dolgozom egy rendes zenésszel, akkor mindig sokkal jobb dal lesz a vége, mint ha egyedül bénázom. De igen, persze, nem mondjuk úgy, hogy vakmerő dalszerző.
Vesző, tanár, vesző, kreatív.
Nem
szereted ezt a szót?
Nem jelent semmit.
Akkor mivel lehet helyettesíteni?
Semmit szerintem elragoztad.
Múltkor engem úgy, egy kedves ismerősöm úgy mutatott be egy ismert rappernek, hogy Bihari Balázs életművész.
Igen, csodálatos. Én alul.
De én ezen egy kicsit felhúztam magam.
De miért?
Mert egy kicsit ilyen pejoratív felhangot érzek benne. A csajom meg azt mondta, hogy ne gondolja ebbe így, mert egészen biztosan nem ebbe a kontextusában értette.
Igen, a persze.
Közös barátunk.
Persze. De az életművész szerintem nem pejoratív. Azt hiszem egy darabig az volt, lehet, hogy most is az van az Instagram fiókomban, hogy szabadúszó lumpen értelmiségi. Ez szerintem rosszabb, mint az életművész. De hogy leszarom ezt a kategorizálást, ez nincs, ez az egész. Egyszerűen a gyerekkorom idézőjeles felnőtt hősei közül egy csomóan voltak ilyenek, akik valamire így rászánták az életüket, és nem azt az életet élték, hogy bementek 9 órára a munkahelyükre, és eljöttek délután 6-kor, hanem egy másik, más világokban csavarogtak. Könyveket írtak, történelmi kutatást végeztek, zenét komponáltak, filmet forgattak, tehát olyan...
Mint például?
Például a nénikém, a Hegyi Klára, ő egész életében történész kutató volt. Uh-huh. És az ő élete tartalmazott nyilván egy csomó idézőjelben hivatali munkát, de hogy egy ilyen, azt láttam, hogy őrült felfedező úton van. És egész életében ment rajta, és meghatározó könyveket írt, a török hódoltság a mániája, az egyetlen ember a bolygón, aki tudja, hogy hány font lőport tároltak a Topcsik Budán, akárhányban, tehát hogy ilyen szinten bele van ásva. És ez nekem imponált, hogy valaki így nem csak bele van a világ. Ilyen volt például az apám, bár neki mindig volt munkahelye, de ő meg bele volt esve a műholdakba, és akkor fú, a műholdat. Távközlés, teljes őrület. És engem meg a zene ragadott így meg, de ez generációs, téged is megragadott a zene. Akkoriban ugye tegyük helyre, hogy én 68-ban születtem, tehát mondjuk a 70-es években voltam fogékony gyerek. Basszus, minden nap megjelent egy legendás lemez. Na, hogy rácuppantam. Tehát, hogy ez abszolút generációs dolog, szerintem. Egy hőskorban csak ki kellett nyitni a rádiót, meg másolni kellett kazikat, meg kunyézni lemezeket. És ott volt a csoda. Azóta ez érdekel. És képzeld, nem érdekel a gitározás, meg ez a jó zenélés, mert azt hallottuk ugye ezeken a lemezeken, hogy van olyan, hogy nem zenélnek jól, és mégis jó.
Hogy jutottál el, mondjuk így, innen, ahhoz,
ehhez az asztalhoz.
Ehhez az asztalhoz is jó. Akár, hiszen azért elég komoly kacskaringok voltak. Hogy ami látszik egyébként nagyon sokak számára belőled, hogy kívülről egyenesnek tűlő pálya igyezem írul ezzel, utána meg hirtelen bekerültél a rádiózásba, vagy már mellette bekerültél a rádiózásba, és aztán itt minden. És ott és amott.
Ja, ennek szerintem a rendszerváltáshoz van köze. Amikor én lediplomáztam, akkor előbb-utóbb ugye el kell menni dolgozni, ez velem is megtörtént, és ilyen vállalatoknál dolgoztam, és hobbiból zenéltem. Dolgoztam az IBM-nél, a Matávnál, akkor még a Tékomot Matávnak hívták, meg ilyen helyeken, és barisztunk a hajóssal, volt egy ilyen Apu kiengedi a gőzt zenekarunk, ugye még neve se volt, de az volt az Emirulez, és ez éveken át így működött, lejártunk, nem tudom, csütörtökönként egy büdös pincébe, és kalapáltuk a szarkis dalainkat. És ez úgy kielégítő is volt. És akkor változott meg minden, amikor kicsit beteltünk ettől a nyakkendős világtól. Tehát azért a rendszerváltás utáni hősies magyar kapitalista viszonyok között egyszerűen kurvára uncsi vállalati folyamatokat hegezgetni a Matávnál. Tehát, hogy ez úgy, hogy közben van egy zenekaron. És nyiladozik az internet, föl lehet tölteni MP3-at egy szerverre, fú, bazd meg, és az mi? Hát akkor letöltik és meghallgatják, nem áras, hát akkor vegyünk fel valamit. Tehát, hogy ez sokkal izgalmasabb volt, mint az, hogy mit mond az ügyfélszolgálatos az ügyfélnek, amikor oda telefonál. Az is izgalmas, meg jó pénzt lehetett vele keresni, de hogy úgy besokaltunk ebből a nyakkendőből, és akkor lett ez a rádió. Ugye, mert akkor a magyar média is így nyiladozott. Akkor már volt Estefem, ami ugye pont átalakult rádiókafévá, és akkor megkérdezték, hogy van-e kedvem valamit ott hülyéskedni, mert ez nem lesz annyira meredek, mint az Estefem volt, de azért próbálna a szellemiségből, meg a hangulatból valamit áthozni. Csak mondjuk legalább üzletileg legyen.
De várja. Tehát, hogy egyébként meg volt szerinted akkor... Tehát most ugye a 90-es évek végéről beszélünk,
ja.
Hogy megvolt az az illúzió, hogy így a nyakendős világból át lehet csak úgy lépni egy másik világba?
Igen, abszolút. Abszolút át lehetett lépni. Sőt, és az sokkal vonzóbb világ volt. A hajós akkor lett tévés. Akkor az a világ volt, hogy jött a semmiből egy csávó. Ilyen Amerika feelingje volt egy kicsit a rendszerváltásnak. Besétál egy jó ötlettel, egy jó koncepcióval, egy stand-up comedy is műsoros, nem tudom mivel, és volt rá esély, meg is vette a viaszat, és volt is tévés. És ugyanez volt, ugye az Estefembe bizonyította, hogy tök nagy szükség van egy nagyon korszerű, teljesen más hangvételű rádióra, és a Café ugyan sokkal hogy mondjam, kommerszebb vagy nagyobb tömegeket is megérinteni képes formátum volt, de ettől még baromi jó hangulata volt, óriási volt a zenei kínálat, eszelős műsorvezetők voltak, tehát hogy az egész egy ilyen tök jó kaland volt, hát na, náhogy át lehetett menni. Képzeld, adtak fizetést. Nem sokat, de azért adtak.
Jut eszembe most, hogy kb. Egy 3/4 éve talán újraindult a kafé.
Igen.
Nem hívtak aztán?
Nem, egy csomó embert hívtak engem, valamiért nem.
Aha.
Lehet, hogy az a baj, hogy én ritkán Facebookozom, és ennek megvan az oka, amikor ezt bejelentette valaki, van egy ilyen rádiókafés csoport, ahol egyébként nem járok, és közzétettek valami levelet, hogy várják a régi kollégákat, hogy műsor ötletek, meg nem tudom, és sajnos be kellett írnom azt, hogy már van ingyen kreatív projektem, köszönöm, vagy valami hasonló. Úgyhogy nem hívtak. Mindenki a maga szerencséjének a csodálatos kovácsa. De hogy nem érdekelne már az úgy. Tehát, hogy
De hallgatod egyébként?
Nem hallgatok rá.
Tehát, hogy nem is tudod, hogy akkor jelen pillanatban milyen formátum ez az egész?
Nem hallgatok rádiót, és pont ez az, amiért nem csinálnám. Amikor a kaféban dolgoztam, akkor én örömmel hallgattam a kafét, én szerelmes voltam az Este FM-be. Imádtam a kollégáimat a kafénál, alig vártam, hogy megszólaljon a Zsufa Peti, meg egy csomó figura. De már nem várom, most nem ez érdekel. Ha azt kérdezed, hogy át kell alakuljon a rádiózás, dán, ezt a zenejog kérdést kellene még megoldani, és ez van. Úgyhogy, és ezt a részét nagyon élvezem, tehát, hogy ott vagyok a saját Szószólók podcastomban, és rádiózom, csak nem minden héten, szerdán éjjel, és szerencsére nem teljesen ingyen. De hogy azt a részét, amit én ebben nagyon szerettem, az ez a más emberek gondolataival való feltöltődés, az a szellemi fürdő, amikor pláne ugye mi azért nagyon régóta ismerjük egymást, de milyen jókat tudunk beszélgetni, és vadidegen emberekkel, akik egyébként szavakész vadidegen emberek, meg ilyen rettentő világok tárulnak ki. És ebben nagyon jól bele lehet menni, ez egy rendkívül jó társasági esemény. Otthon kéne csinálni igazság szerint, ahogy régen a szalonokban, de hogy végső soron ez?
Nemrég volt vendégünk Pándi Balázs, és a Pándi konkrétan szalonokat szervez otthon, így magának, ahol összehív különböző érdeklődésű embereket, és,
tök jó.
És velük csinál eseményeket, ami lehet, hogy 10 emberes, de annak a 10 embernek azért valamiért nagyon fontos.
Nagyon felértékelődik szerintem ez az ember-emberrel való viszony. Egyre jobban értékelődik fel. És egyszerűen nagyon kínos a viszonyunk a többi emberrel akkor, hogyha köztünk vannak a telefonjaink, meg a komputereink, meg a hálózatok, meg a térerők, és rettenetes igény van szerintem ilyen nagyon személyes, nagyon intim dolgokra. Tegnap előtt voltam a Presser Gábor főpróbán, ami lényegében egy fullos koncert volt, kicsit rendezett a Novák Peti. Hihetetlen volt látni, ahogy működnek a dalok. És arra jöttem rá, hogy hány rohadt éve nem éltem át olyan koncertélményt, hogy ülök, és nem érdekel, hogy ki milyen jól zenél, pedig baromi jól zenéltek. Nem érdekel, hogy mekkora sztár van ott. Nem is érdekel, hogy ki énekel, pedig fantasztikus énekesek jöttek. Hanem a dalok döbbenetesen erővel ragadták magával az egész közönséget, tehát hogy egy egész sportcsarnoki közönséget. Mivel kiírta az Instára, ezért elmerem mondani, hogy mellettem ült a Csakmag Vivi, szerzőtársam és énekesnőnk a Tauma, és konkrétan végigbőgte a koncertet. Olyat énekelt a Falusi Marian, hogy a könnyünk kicsordult, és elég volt, és ezt a fajta, és ebben is ez a személyesség volt a kulcs. És oké, volt vetítés, meg oké, volt, nem tudom, 80 ember nyüzsgött ide-oda. Egyébként tök jól voltak. Táncosok, kórus, fúvóskar, irgalmatlan zenekar, tehát ilyen döbbenetes, szuper, ultra, baromi jó válogatott. És a dalok simán. Észre sem vettem, hogy a Papes Péter basszusgitározik, ezt fel tudod fogni? Tehát egyszer sem jutott eszembe a basszusgitározásra figyelni, pedig imádom, ahogy játszik. Mi van? Ez. És ez nagyon-nagyon szerintem amiatt van, mert nagyon személytelen világban élünk, és amikor jön egy ilyen nagy formátumú szituáció, hogy egy csomó tökig agyon ismert dal, ugye hát mondjuk úgy könnyű nagyszerű koncertet csinálni, hogy minden dal országos láger, És egy nagyon, nagyon működő közösségi élmény volt. És tudom, hogy gicses, amikor az a finálé, hogy a pici bácsi beadja a régi trükköt, hogy hey! És az egész közönség elkezd énekelni azt, hogy te, aki az utcán. De basszus, leült a színpad szélére az egész 80 ember, aki ott nyüzsgött ebben jó, nem volt, de mondjuk 40-en biztos voltak a zenekarral, meg a táncosokkal együtt, és szépen elénekelte együtt a Kavics teljes, fullos, agyon tömött, tehát a Csilláron is lógtak. Sold out közönség elénekelte azt, hogy neked nyúl oldalt, és ezzel véget ért a koncert. Integettek és kimentek. Pedig ha van dal, amire azt gondolnád, hogy a végét, ha már van nálam egy vonós kar, van nálam egy fúvós kar, akkor odaverjük, meg ha a Borlai dobol, akkor mi lenne, ha megzúznánk a neked írom végét, és nem. Szépen vállalható tempóban, hangnemben, olyan volt, mint amikor a reformátusok az Isten tiszteleten énekelnek. Tudod, egy kicsit vontatott, de nagyon átélt. Van egy öreg kántor, aki úgy próbálja húzni a néniket tempóban, hogy ne nagyon maradjon le a brigád, és odaérjenek a következő egyre. Kifogástalan.
Lemezebb volt hasonló élményed mostanában?
Visszaestem, van egy címborám, aki, hogyha jól teljesít, egy fiatal ember, aki, hogyha jól teljesít az egyetemen, akkor kap tőlem egy lemezt. És mivel sikeres fél évet húzott be nagyon is, azt hiszem egy négyese volt, és a többi ötös, ezért a Breakfast in America című Supertramp lemezből szereztem egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon stricis anyagában belenyomva a borító fotó amerikai ilyen vastag, húsos, szuperhifi kiadást, és ezt kapta AI-ba. És ennek kapcsán nyilván beraktam. Ez nekem amúgy is egy ikonikus lemez, de hogy meg úgy általában a világban, meg tök jól szól, tehát hogy pont ilyen lemezjátszóra való ajándéklemez, de úgy beraktam egy pár százszor, és teljesen kiégtem, hogy az mennyire magával ragadó minden tekintetben. De nem ilyen volt, mint ez. Szerintem ez élőben van. Ez élőben van. Ez az élmény. Nem streamen. Uh-huh. Ott nem tudok elvonatkoztatni, ott én már nem vagyok közönség. Ja, na egész este ezt magyaráztam ideig, bocs, hogy tegnap este vagy tegnap előtt végre kurvára közönség voltam. És ez hány éve nem fordul elő velünk, hogy közönség vagyunk. Mert mindig hallod, most bekapcsolta a kórust a basszusgitáron, te nagy, bazd meg az arányt. És végig ez a műsor megy.
Fúj, én azt rettenetesen tudom gyűlölni, szakmáznak mögöttem.
De igen, de hogy...
Nagyon...
Abszolút értem. Nekem most visszaadták azt, hogy közönség lehettem, és ez nagyon-nagyon-nagyon nagy flef. Nem is gondoltam volna, hogy előfordult, tehát nem is szerepelt a horizontomon, hogy lesz még ilyen élmény életemben, hogy lesz egy olyan koncert, ahol közönség vagyok.
Színházban volt ilyen?
Hát a színházhoz egyáltalán nem értek. Nem is nagyon szeretem.
De attól még lehet ez a nem fajta katarzisod?
Nem. Talán 15-20 éve voltam utoljára így jó szándékomból úgy, hogy elmegyek. De valamiért nem szeretem a színházat. Nem visz rá a lélek. Nem érdekel annyira, hogy helyette ne dalt írjak, vagy zenével foglalkozza. Tudom, hogy bunkó vagyok, hát bocs, képzeljétek, böfölni is szoktam. Sőt, lehet, hogy mindjárt meg is mutatom, ha iszom még egyet ebből a kulacsból.
Az nyilván egy nagyon komoly kihívás egy új zenekart szervezni.
Ja, reménytelen.
Tehát, hogy ráadásul 50-en túl.
55 éves vagyok.
Igen. 5 éve indult el?
Ja, igen, ezt kaptam azzal szekáltak a barátaim, hogy Kapuzárási Pánik zenekarom van. Más Ferrarit vesz, ez egy kicsit menőbb és drágább is mostanra. Ja, mi egy vízióra jöttünk létre. Nekem volt egy olyan évem, amikor annyira nem történt már semmi ebben az alkotás sztoriban, hogy amit megírtam megrendelésre, és ki is fizettek, még az is fiókba került.
És miért?
Nem tudom, mert nem énekelte el a színésznő a Karinti Színházban azt a darabot, amihez írtunk dalabot, mert nem tetszett, vagy mit tudom én. Tehát ilyen hisztériák. Berendelt valami egy másik színésznő egy csomó dalt, azt is megírtuk, tök szép lett, jaj, de jó, hát akkor ez nem, majd lesz valami a projekttel, köszönjük szépen, azt nem lett vele semmi. Tehát, hogy elkezdtem már pénzért mások fiókjának írni. Az, hogy az ember a saját fiókjának ír, jó, hát ez egy közös élményünkre hagyta, bármikor csinálom, de mások fiókjának írni, az már tényleg gáz. És akkor azt mondtam, hogy jó, baszki, és egyébként tök jó vagyok. Tehát, hogy én végig úgy éreztem, hogy fejlődöm. szövegíróként. Tehát, hogy van mondani valón, tök jól változik a világ. Lehet, hogy tévedek, de hogy az személyes élményem az az, hogy egyre jobb leszek. Nem olyan kurva jó, de sokkal ügyesebbnek, tapasztaltabbnak élem meg a saját dolgaimat. Jobb ötleteim vannak szerintem. És akkor mondtam, hogy akkor viszont legyen egy zenekar, tehát hogy akkor is, ráadásul akkor már tanítottam Kőbányán, állandóan zenélnek körülötte, tudod, bemész tanítani, és minden van, lenne 4 próbaterem a pincében, és szól a zene, meg dobolna. És...
Büdös kölykök.
Büdös kölykök. És úgyhogy egyszerűen nem bírtam tovább, és az volt a vízió, és erre lehetett zenekart alapítani, hogy srácok, itt van egyébként, akkor már volt Fiókban, nem tudom, 15 dalom, azt mondtam, hogy akkor üljünk le, választhatok ki ebből amennyit tetszik, írjunk mellé annyit, hogy legyen egy koncertprogram, tanuljuk meg, és go. És ezt meg is tettük, írtunk pár új dalt, meg fölvettük, meg bepróbáltuk, és jött a Covid. Akkor ez úgy 2 évre lerúgott egy kezdőzenekart nagyjából a teljes, nem is tudom, a ciszterna mélyére, és akkor azóta onnan van egy fölkapaszkodás, csak a Covid óta nagyon valahogy megváltozott ez a piacra jutás dolog. Az én eszméletem ez, meg lehet, hogy nem voltak elég ügyes menedzsereink eddig, ezt nem tudom, de valahogy az alkotói oldal az tökre rendben van, tehát most már lassan 40 dalunk van, már azt a poént sütögetjük el a brigádban, hogy mindjárt jön az 50. ismeretlen dalunk. Azért az már mennyiség. És közben ez a színpadra jutási dolgot megugrani, ez kurva nehéz. És ez, a Covid alatt az a vízió tartott bennünket életből, csináltunk ilyen művész lemezt, mert hogy ugye ráértünk írni, iskola zárva volt, dolgozni alig lehetett, hát akkor írjunk, és akkor írtunk egy ilyen lemezt, azt föl is vettük, ráadásul akkor az NK ontotta a pénzt az életbe maradásra. És akkor azt föl is vettük. És akkor, na, akkor most mindjárt koncertezünk. És akkor elmúlt egy év, hogy nem koncerteztünk mindjárt, nem tudom, 3-nál többet. És akkor az ugye egy kicsit megroppantotta a brigádot, és akkor cseréltünk menedzsmentet is, meg kiléptek, meg jöttek. És most meg már nem tudok vízióval szolgálni a brigádnak, a játszás víziójával. Az alkotás örömének a víziójával még tudok, ebben mindenki részt is vesz, és látják rajtam, hogy nem adom fel. Tehát, hogy a véres, kibaszott tércsonkomon is akkor is eljuthatom az emberekhez valahogy a dalainkat. És nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen próbáljuk, de hát ez egy tőke hiányos világ, és az emberek és közöttünk, te is tudod, egy csomó érdekes figura áll kapuőrként, Mark Zuckerberget tudnám említeni, vagy akár az egész kínai kommunista pártot a TikTok képviseletében. Tehát, hogy ilyen brigádokon keresztül lehet eljutni az emberekhez, ami egy kicsit engem, ami egy frusztrál, hogy most így beszélgetünk, és megy lenne a lövöldetéren egy csávó, aki tökre szeretné a dalainkat, és nekem azért kell a Mark Zuckerbergnek pénzt adni, hogy az a csávó értesüljön róla, hogy itt van tőle 50 méterre egy jó dal. Nem ár. Tehát, hogy ezt a problémát próbáljuk kezelni, de ha ez sikerül, akkor én elégedett vagyok. De így is elégedett vagyok, csak hát ugye a fiatal zenészek, akik a zenekart adják, ők is folyamatos reménykedésben vannak a karrierjük kapcsán. Mert még ők abban a korban vannak, amikor hát talán Áginál már igen, akiről eldőlt, hogy ő tanár, aki mellette zenél, de azért a többiekben még benne van az, hogy főállású zenész vagyok. Nem egy ilyen komoly, nem tudom, Azaria karrierről való álmodva, de hogy ez valahogy, ez működhet.
Bocsánat, egy közbeszólok.
Na mond.
Kőbányán tanítasz.
Tudom.
Mit is tanítasz, pontosítsuk?
Dalszövegírást és könnyű zenetörténetet.
Mit látsz, hogy egyébként az ott lévő hallgatók, azok főállású zenészek szeretnének lenni? Tehát, hogy ezzel a szándékkal érkeznek oda?
Hát az csodálatosan kérdeztél bele az iskola szerintem legnagyobb dilemmájába. Ugye ez alapvetően szórakoztató zenész végzettséget adó szakgimnázium. Ez a hivatalos állapota, és ennek 2 fokozata van, és a magasabb fokozatot 3 év alatt meg lehet szerezni, és azzal a papírra taníthatsz is, meg nem tudom. Tehát, hogy ad egy zenei képzettséget, amit tanulnak jogot, meg rendezvényszervezést, meg ezt-azt. Tehát, hogy mindenféle van ebben a csomagban, nem csak a gitározás, dobolás. És nagyon sokáig ez egy létező karrier volt, hogy valaki session zenész Magyarországon. Mondjuk az egyik veterán tanárunk, Esze Jenő, akinek így a neve valószínűleg nagyon kevés hallgatónak mond valamit, ő egész életében ilyen halálmenő szállodai, meg bár, meg ilyen zenekarokat vezetett, mindenkit is kísért a Máté Pétertől a Cserhátin keresztül, óriási hangszerelő, kiváló zongorista, blablabla. Bla, bla. Tehát, hogy egy ilyen igazán képzett, szórakoztató zenész, a szakma abszolút csúcsa. Ő tanítja a zene elméletet, mindenki retteg tőle. Minden akkordot tud, minden hangnemben oda-vissza. Ez a típusú karakter. És ebből ő egyébként kiházasította a gyerekeit, lakást tudott venni nekik, lett nyaralója, nem tudom. Tehát, hogy ő nem volt országos sztár, mint mondjuk egy LGT vagy ilyesmi, de hogy ez egy teljesen valid életpálya modell volt, hogyha ebben nagyon jó vagy, és az eszeljenő ebben nagyon jó volt, akkor tényleg sokra vihetett. Tehát, hogy ez egy kiemelkedési lehetőség. És az eszeljenőnél kevésbé tehetséges és szorgalmas emberek is tök jól megértek egy bizonyos szintig. De ma igazából nincsen ez a szakma, hogy szórakoztató zenész, vagy nagyon-nagyon kevés szituációban van. Az Azaria zenekarában a Fészek gitározik, aki kőbányás. Ez egy ilyen, ez ma egy belátható session zenész karrier. Amíg az Azaria megy, addig a Fészek megél. Ez valószínűleg így van, és tök sokat hozzátesz a személyes varázsából, már van saját nimbusza, tehát hogy egy tényleg egy nagyon-nagyon jó találat abban a pozícióban. De hogy ilyen meló kevés van, mert az Azaria zenekarban elég egy gitáros, és már ott van a Fészek. És ez egyre inkább tolódik ebbe az irányba az elmúlt években. Most a gólyatáborban visszatér, vagy válaszoljak a kérdésedre, a gólyatáborban megkérdeztem az elsősöket, hogy ki az, aki azért jött ide, mert saját dalokat akar csinálni, és 85% föltette a kezét. Tehát azért akar jól megtanulni énekelni, gitározni, blabla, mert a saját produkcióját akarja csinálni. Szerintem ők sokkal okosabban mennek a valóság után. Tehát nem kell a bácsiknak megmondani, hogy nem nagyon van session zenész meló ebben az országban. Sőt, ha van is, arra is baromi jól képzett, hihetetlen rutinos, négy generációnyi figura áll sorba. Tehát, hogy mennyi eszelős jó gitáros van az országban. Ugye, 10 Rúzsa Magdi zenekar kitelne belőle, és még mindig maradnál. Tehát, hogy ez a tolódik el a saját művészet irányába ez az egész műfaj. Megjelentek a laptop lányok.
Teljesen jó.
És az első, a Lenke Fedő néven ismert Fehér Lili, már hasít is. Ott tanult énekelni, ott tanulta a zeneelméletet, valamennyire egész ügyesen gitározik, használhatóan zongorázik, nyilván a menedzsment ismereteknek is hasznát vette, de a szövegírásra nem kellett nagyon tanítani, de hogy azt amúgy se lehet magunk között szólva. Úgyhogy, de hogy működik, de és azok a karrierek, amik mostanában történnek, ilyen kőbányás karrierek, azok javarészt sikeres, feltörekvő formációk. Mondjuk a dalban hát a brigád fele, aki hangszerrel a kezében látsz a dal című vetélkedőben, az valahogy így úgy amúgy kőbányás volt, vagy lesz. Vagy épp az. De hogy szóval, hogy ilyen abszolút ebbe a saját zene irányba megy, a saját dalszerzés irányba megy. Onnan is tudom, hogy állandóan csesztetnek engem. Tehát már az első ugye harmadiktól lenne ez a dalszövegírás, dalszerzés dolog, ami egy műhely, tehát nem az van, hogy frontálisan ugatok, hogy úgy kell dalt írni, hogy, hanem meghallgatjuk egymás kis szösszeneteit, és beszélünk róla, és értékeljük, és megértjük, hogy hogy van. Tehát, hogy igazából nem nincs erről mit beszélni, ezt csinálni kell, és közben lehet vele foglalkozni nagyon hatékonyan. És egyre jobban betalálnak az alsóbb évesek is. Hát már próbónó növendékek járnak hozzám, akik még nem járhatnak az iskolába, de azért már annyira rágják a fülemet, hogy de tessék meghallgatni a dalt, tanár úr, illetve hát nyilván tegeződünk, de hogy, tehát, hogy piszkálnak ezzel, hogy dolgozzunk, segítsek. Úgyhogy próbónó készülnek a dalok.
Ráadásul ugye jelen pillanatban a zenekarok mint olyan sokkal kevésbé kúrensek, mint a szóló előadó.
Ja, van ez. De hogy nem tudom, szerintem a zenekar jobb. Ezt tudom mondani. Aztán mindenki döntse el, hogy neki mi a jobb. Engem a zenekaros díj jobban érdekel. Pedig elektrózom is rengeteget, tehát hogy tudnék laptop produkciót, de eszemágában sincs. Azt ilyen experimentális hülyéskedésnek meghagyjuk a barátaimmal, és nagyon vicceseket csinálunk. Meg tényleg nagyon sokat csináltam ezt, hogy a hangszín inspirálja a művet. Tehát, hogy fogsz valami, ez a szemetes, vagy ilyen reciklista, újra felhasználó dolog, hogy fogsz egy gumipalackot, és kifaragsz belőle egy lovat típusú művészet. És ilyen a laptopozás is. Fogsz egy hangmintát, és kifaragsz belőle egy másik hangot. Hú, de jó, és akkor ettől épül fel benned a dal. Gratulálok, ez nagyon aranyos. Én azonban azt szeretem, hogyha minden eszköz nélkül elkezd bennem felépülni egy dal, és utána rájövök, hogy ja, az ott egy C-moll. Mert ahhoz az énekdallamhoz az illik. Engem sokkal, nyilván azért, mert szövegíró vagyok, engem ez sokkal jobban foglalkoztat, ez az első felcsendülés, ez az első eléneklés a zuhany alatt, futás közben, bicikli hátán, monotonitásokban, buszon kibambulva az ablakon, flóba esve, nekem ott megjön a felcsendülés. Tudom, hogy milyen flóba esni attól, hogy az ember 40 milliószor meghallgat egy hangmintát, amíg beekúzza, de az egy másik fajta élmény. Az nekem inkább olyan önszórakoztatás, mint alkotás. És ez manapság kurvára összekeveredik. Egy csomó ember az önszórakoztatásának a termékeit alkotásként prezentálja. Jaj, csináltam egy... És simán megeszi a közönség. Mekkorát fényképeztem? Ugye mindenki fényképész.
De hát arról van szó, hogy, tehát, hogy ilyen szempontból demokratizálódott ez az egész műfaj.
Ezt nagyon, hadd vitatkozzak.
Hogy mindenki hozzáférhet bármihez, te is kezelheted. Ez kicsit ugyanaz, mint amikor bejöttek a PC-k, és már nem basic nyelvet kellett tanulnod, hanem ott volt a Word, ott volt a menüsor, és abba be tudtál írni, vagy bejött az első Paint, és akkor már tudtad azt úgy használni.
Nagy tehát,
hogy, és hogy, tehát, hogy sikerélményed volt tőle. Szerintem az Abletonnal, vagy a Reaperrel, meg ezekkel a programokkal könnyen van sikerélményük az embereknek.
Nagyon
lehet vele nagyon komoly dolgokat csinálni.
Ja, szerintem ezt én tényleg ezért önszórakoztatásnak nevezem, túlnyomó rész. Nem, nyilván nem mindenkinél ez van. Ami meg a demo, de hogy nem kell ebben egyetértsek senkivel.
Nem baj.
Ami izgalmas, amire fölhorkantam, az, hogy demokratizálódik. Hát szerintem a dalnál egyszerűen nincsen demokratikusabb dolog. A dal is az, hogy egy ember énekel valami szöveget, és... és ez három tényezős, és a dal nevű dolog az annyira emberi, hogy például a kutyáknak fogalmuk sincs, pedig milyen okosak, meg a delfineknek sincsen fogalmuk. Dalt csak ember tud csinálni, és csak ember tud megérteni. Énekelhetsz a kutyának, csak nem fogja érteni. Bizt imádhatja a hangodat, ahogy megy, tehát hogy ezer módon tud viszonyban lenni, de maga a dal nem fog működni. És mindenki tud az zuhany alatt énekelni, mindenki tud gyapotszedés közben énekelni, mindenki tud szántás közben énekelni, mindenki tud halálba menetelve énekelni. A dalnál nincsen demokratikusabb dolog. Írni, olvasni sem kell hozzá tudni. Nem kellenek kifejlett nemi szervek, láb nélkül is lehet. Tényleg, tehát hogy lényegében csak nagyon-nagyon-nagyon kevés ember van elzárva ténylegesen a dal lehetőségétől, és nem csak az élvezésétől, hanem a megalkotásának a lehetőségétől is. És amióta lejöttünk a kurva fáról, azóta demokratikus dolog a dal. Tehát amikor nekem a 21. században valaki csillogó szemmel azt mondja, hogy ó, hát ez most olyan demokratikus, mi? Most már mindenkinek fuss a tabletre, amin húzogathat izéket, színes téglalapokat, mert az rá van írva, hogy C-moll. És egy applikáció feldobja, ezután nagyon jól fog hangzani egy G-moll, érdekel? Az meg Beethoven vagyok! Ez a könnyű sikerélmény, önszórakoztatás, ezért mondom ezt. A dal viszont az sajnos az olykor azért történik, mert a halálba megyünk és éneklünk. Olykor azért éneklünk, mert fáj a szívünk, máskor azért, mert nagyon boldogok vagyunk. Érdekes módon nem tudom, miért gondolják az emberek, hogy mindig éneklünk, amikor szerelmesek vagyunk. Én úgy vettem észre, hogy önök inkább kettyinteni szoktak az emberek, és nem énekelni. De amikor elhagy minket a szerelmünk, akkor bizony énekelni szoktunk, és kettyintés előtt is meg lehet próbálni, mert hát, ha összejön tőle a kettyintés. De mivel az élet túlnyomó része nem csak kettyintés, hanem tehertételek, gyászok, tanulások, kis katarzisok, nagy felismerések, beütött lábújjak, furcsán észrevett dolgok a világban, a dal demokratikus szám mindenkinek ott van, hogy oldja meg, hogy elénekli az életét.
Viszont ha már kőbányáról esett szó, akkor
Na, Otto is
óvatatlan,
tudja.
Óvatatlan, hogy Otto is beleszóljon.
Jó, van, szóljon bele. Úgy is tudom, hogy mit akarsz kérdezni.
Igen, hát a Pukaegon
sztorival
kapcsolatban titeket, tanárokat, ez hogy érintett?
Hát ez fura, mert én ugye óraadó vagyok, tehát mondjuk menheti 12 órát, másfél nap. És ráadásul mindez azután kezdődött, hogy ez a sztori már ott lecsengett. Legalábbis úgy tűnt, hogy az iskola ezt kezeli, vagy kezelte valahogy. Tehát, hogy nem látszottak a sérelme. Olyan nagyon. És hát gondolom, mindenki azt gondolta, hogy el fog ülni ez a történet, aztán mégsem ült el. A növendékeket nagyon megmozgatta a kérdés, tehát, hogy mindenféle vélemények elhangzanak élesen. Ugye nekem az egész zenekarom kőbányás, vagy ex-kőbányás. Most már mindenki ex-kőbányás, tényleg. Csak én megint. De ugye ők is, mivel ez az elmúlt 3 évben már nem volt téma, és ugye 3 évnél tovább senki nem jár kőbányára, ezért ők sem tartoznak az érintetti körbe sehogy. De véleménye mindenkinek van. Az enyém pedig az, hogy úgy tűnik most így ennek az egész cikknek a tükrében, hogy ezt annak idején nem sikerült jól lezárni. Valószínűleg lehetett volna jobban. És nem valószínűleg, hanem biztosan lehetett volna jobban, hiszen akkor ez most nem lenne egy topik, hogy ez hogy volt. De szerintem egyébként, hát nem tudom, halott emberbe így beleállni, és erre élezni. Ugye azonnal mindenféle topik lett belőle. Politikai vetülete is lett, mert hogy hú, de biztos láttad, hogy a NER sajtó, hogy ráugrott a Telexre, hogy ott mindenki állat, tehát hogy a pont azt a részét, ami a sérelmet átélteknek járna, ami valamiféle elégtétel, valamiféle bocsánatkérés, vagy nem tudom, tehát valamilyen emberi gesztus, ami ennek az ügynek legalább valahogy véget tud vetni, ez került a lehető legmesszebb ettől a cikktől ever. Tehát, hogy ezért például azt gondolom, hogy ennek így nem sok értelme volt. Tehát, hogy ez nem javított a helyzeten semmit. Nem gondolom, hogy megvigasztalta, bár lehet, nem tudom, nem látok a fejükbe. Nem tudom, hogy megvigasztalta-e ez a megnyilatkozás az érintetteket. Ha igen, akkor megérte. Ennyi. De hogy szerintem ezt már jobban kellett volna kezelni régen. Nagyon megváltozott a világ egyébként. Az Egoné generációja, mint zenész generáció, hát azért az nagyon kemény ilyen. Tehát szexista bunkó duma tekintetében szerintem a vasútépítő brigádokkal vetekedő stílus is ment nagyon sokáig. Ezt szerintem mindenki tudja. Ők ebben nőttek bele, így lettek rockhősök, hogy ilyen volt a világuk, és ma meg nem ilyen a világ. És ezt az egyszerű kijelentést, ezt mindenkinek adaptálnia kell, hogy ez hogy van. Nem tudom. Zavarba ejtő egy történettel találkozni úgy, amihez igazából nincs személyes közöd, de közben meg mégis ott vagy, ahol ez úgy történt.
És hát ugye egyetemet is terveznek elnevezni.
Ja, igen.
Egonról.
Hát ugye ez volt a cikk fölvetése, hogy vajon méltó-e Póka Egon ezek után, hogy elnevezzenek róla egyetemet. Hát ez egy nagyon jó kérdés, de szerintem az egyetem már el van nevezve. Tehát, hogy ez megkésett ez a dolog. Mert hogy már én 2,5 éve tudom, hogy ezt így fogják hívni. És az akkreditációs papírokról nem fogják kihúzni a Póka Egon nevet. Tehát, hogy maga a fölvetés az rendkívül megkésett. Ez lesz, ez teljesen biztos, és nem csak azért, mert az egyetem alapítók nem értenek egyet ezekkel a vádakkal, meg úgy gondolják, hogy ez nincs így, hanem egyszerűen technikailag is így lesz. Tehát, hogy csak hát ugye akkor még az Egon élt, amikor ez az egész, ugye Egon halála után találták ezt ki, hogy ez legyen a neve, és akkor még a frissen távozott ikonnak nem lehetett így neki menni ilyen nyilvános dolgokkal. De nem volt annyi köztes idő, hogy belefért volna egy ilyen akció. Uh-huh. Ja, szarügy. Viselkedjetek rendesen egymással, kedves hallgató. Vagy ha mégis elbasszátok, akkor kérjetek bocsánatot őszintén, és bánjátok meg a szaros kis vétkeiteket, mindenkinek van. És akkor nem fog a szőnyeg alá söpört kis darab szar nem fokozódik, nem erjed kurva nagy szarvihar rá, ami szétcsap mindent. Ez az én tanulságom ennyire egyszerű. De hogy ezt szerintem nem én találtam ki, mintha föl lennének régebbi följegyzések arról, hogy a dolgokat el kell intézni tisztességesen.
A felvétel időpontjakor nekem már itt ketyeg a Dalfutár YouTube csatornán a visszaszámlálás. Egy hétfői nap következik majd. Tehát elindul az új évad a Dalfutárnak. Erről szerintem már így beszéltek a Hajós meg a Jeli arról, nem nálunk, hanem máshol, hogy idén csak egy évad megy le.
A pénzügyekről én szerencsére nem tudok, én szerkesztő vagyok és narrációíró, és ez pont jó így, tehát hogy pont ennyire szeretnék a Dalfutárban benne lenni, egy kicsit sem jobban és egy kicsit sem kevésbé. Úgyhogy a szponzorok része, hát ott megy a háborús, infláció van, nem tudom, az emberek nem vásárolnak, a szponzorok nem költenek annyit. Ez szerintem ennyire egyszerű, ilyen konyhai közgazdaságtannal letudhatjuk, és mindenki rendkívül hálás, hogy legalább egy évadra összejött a támogatói pénz, ami azt jelenti, hogy leforgott a négy csapat. Hát kalandos lesz, ugye ez a 9. évad, és hát nagyon mertünk bátor dolgokat is csinálni, tehát lesznek a szokásostól eltérő pillanatok, de közben nagyon ragaszkodott mindenki ahhoz, hogy klasszik dalfutárt csinálunk, tehát még mindig a dal, ezért imádom, hogy még mindig a dalszületés a fő téma és a dalok története, de volt, hogy halálra rémítettük egy kedves művészünknek a macskáját, japán dobokat ütöttünk, tehát a szokásos ilyen kaland faktora megvan a dolognak, ami szerkesztőként is rendkívül érdekes, hogy mikbe keveredsz. Mindegy, csak így most hirtelen lefutott egy csomó dolog, amit nem akarok elmondani, de például az egyik zenekari interjú műanyag dinoszauruszok alatt készült. Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon beadta idén is, a képalkotó csapat gyönyörűeket ment, és tök jó dalok születnek. Egyre inkább válik a dal futár olyanná, hogy akik jönnek hozzánk, azok örömmel jönnek, mert tudják, hogy mi ez, és már van egy előzetes elképzelésük arról, hogy mit már álmodoznak róla, tehát már mondjuk 2 éve gondol rá, hogy ha elhívnának a dalfutárba, akkor azt csinálnám, hogy. És emiatt ilyen nagyon aranyos mindenki, ilyen időnként talán már túlontúl is, de hogy tényleg ilyen szuper pozitív zenészekkel ismerkedtünk meg ebben az évadban is, és az egész meg nincsenek ilyen kellemetlen feszültségek, meg megfázások, meg ilyenek, tehát hogy minden történet nagyon pozitív történet, de korán sem unalmas, tehát hogy minden, ugye a dalok azok mindig kacskaringosan születnek, a Hajós mindig vicces, a zenészek azok azért 99%-ban mégiscsak egy ilyen kinyílt szereplési mániás őrültek, tehát hogy az ezekre mind épít a műsor, úgyhogy egy jó kis évadunk lesz.
Mennyire szokták egyébként a végeredményt látni a még bemutatás előtt a
szereplők?
Igen.
Semennyire nem mutatják.
Tehát, hogy a maximálisan rátok bízek, tehát nem volt még olyan, hogy valaki így előzetesen látni akarta.
De volt, és elhajtottuk.
Aha.
Nem, ezt ők tudják, tehát hogy úgy, mindenki úgy megy bele ebbe a játékba, hogy föl fogjuk venni. Ugye mi már mindenki ismeri a műsort, és ugye mindenki bizalommal jön a sztorima. Ami azt jelenti, hogy nem is gondolják, hogy látniuk kéne, hogy róluk vajon mi került be. Meg hát kamerák előtt beszélnek folyamatosan, tehát hogy ha valaki rohadt vállalhatatlan csinál, vagy óriási hülyeséget beszél, akkor az ég a piros lámpa, tehát hogy ők figyelnek arra, hát ezek általában értelmes, okos, művelt zenész emberek.
Arra próbálok utalni, hogy az ilyen klasszik kertévés vázi valóságsokban, ami lehet a gasztró vonal, lehet zene vonal, akármi, igazából ott a történet szálaknak a összebogozása a lényeg, egy karaktereket építsél fel, konfliktusok legyenek, stb., és hogy ezeket szépen dramatizáljad egy vágó segítségével.
Nem, nálunk ez nincs. A kert, ez ugye egyrészt nem kerttévé, a kerttévék nem érdeklődnek egyáltalán a dalfutár iránt, és egyébként valószínűleg igazuk is van. Nem is tudom, hogy okos lenne egyébként kerttévére vinni ezt a műsort. Ez úgy reality, hogy a konfliktust a megoldandó feladat okozza. Ebben hasonlít a pókot eszünk bikiniben, Mozambikban típusú alázós vizékre, de hogy ugye itt ez az egész arra épül föl, hogy ki milyen jó tulajdonságát tudja belehozni a projektbe. Itt nagyon ritkán, sőt, még soha nem volt olyan, aki ne írt volna életébe dalt. Tehát, hogy ők tudják, hogy mit fog történni velük, csak azt nem tudják, hogy kikkel fogják csinálni. Ez hoz benne valamekkora feszültséget. És még akkor is, ha nem mindenki cuki, a nem cuki emberek is szeretnek kész lenni a feladattal, szeretik megoldani. És akkor ők kevésbé cukin, de azért a pozitív tulajdonságaikat beleadva végigcsinálják a dolgot. Még olyan igazán ellenszenves játékosunk egy-kettő volt a 9 évad alatt. Ebben az évadban például nem lesz.
Tehát mindenki cuki lesz.
Hát mindig mindenki cuki, mi kerüljük, nem attól lesz jó ez a műsor, hogy valaki barom, ugye, vagy a farkát pörgeti, vagy izért. Tehát, hogy az lenne az első, amit kivágnánk, amikor valaki a farkát pörgeti. A Kert TV meg az első, azt rakja be már az ajánlóba is az esti mese előtt. Ez egy lényeges különbség. Csak most így elképzeltem pár zenét, gondolom te is, amint belép a stúdió ajtón, és a farkát pörgeti. Hát lenne nézettség, azt tuti, de hogy na hát azért nem. 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 És egyre jobb dalok születnek, azt nagyon élvezem, hogy szerkesztőségileg is egyre jobban ráérzünk arra, hogy tényleg kiket kell összerakni, akikből kinézzük azt, hogy nagyon látványos lesz, amikor megoldják. És ez rendre bejön most már, és ez nagyon jó. Hát azért egy lutri, tehát olyan vakrepülés és stúdiónap, az nem létezik, amikor elkezdenek megjönni, és amikor ugye lemegy az az első jelenet, hogy már mindenki ismer mindenkit, és olyankor megállunk a kamerákkal, mert akkor az Andris is bejelent, hogy tartsunk egy szünetet, dumcsizzatok, beszéljük át, és aztán elkezdünk megint forogni, amikor elkezditek feldolgozni a feladatot. És amikor elkezdik feldolgozni a feladatot, akkor bontakozik ki a műsor, ugye? Akkor derül ki, hogy mi az, ami nem jó. Írd át, légy szíves a szöveget, fú, de ez nekem magasan van, ezt ilyen gyorsan nem lehet elénekelni, figyelj, mi a faszt jelent ez a mondat? Tehát, hogy elkezdődik ez a dolog, az miért az lett az akkord, és mi akkor tudjuk meg, hogy mi fog történni az elkövetkezendő 8 órában. És arra rögtönöz nagyjából az egész stáva. Ha most akkor valószínűleg a szövegíró ki fog menni a szalmabálák közé egy laptoppal, mert hogy itt nagyon sok feladata van, és akkor azt már azonnal úgy szerveződik, hogy menjen utána természetesen egy operatőr, és beszélje meg, hogy hadd vegyen föl ebből 5 percet, amint ő szalmabálán dalszöveget ír, aztán hagyjuk, hogy oldja meg. De ez tényleg csak abban a pillanatban derül ki. És aztán miközben elkezdik csinálni és fölvenni, akkor mindig újra kiderülnek ilyen drámák. Még sincs jó hangnemben, mégis túl izé elszakadt a gitárút, bármi, tehát hogy történnek az események. Megyünk utána. Végén mindig van dal. A dal demokratikus.
Valamennyire változtatok majd egyébként a közeljövőben ezen a biztos receptem?
Ez nem biztos recept.
Mert most azt mondtad az előbb, hogy klasszikus dalfutár.
Igen, mert ez egy formátum. Tehát ebből a szempontból azért tényleg egy műsor. 9 éve vívódik az a vita, hogy miért nincsen olyan, hogy előbb van kész a szöveg, és utána arra íródik meg a dal. Uh-huh. Ami például az én alapvető alkotói elképzelésemmel egyezik. És a fiúkétól sem teljesen idegen. És akkor mindig az a válasz, hogy jó, de hát majd valami extra külön kiadásban meg lehetne próbálni egyszer, de ez a formátum. És azért ebben a műsorgyártáshoz van a formátum, az fontos. Ugye mindig idézőjelben ugyanazokat a szerkezeteket látod, otthonossá válik, tudod, hogy most ugyan lehet, hogy nem tudom, sírnak, de majd akkor jönni fog egy beszélő fej, aki már mosolyog, és ugyanaz a lány, aki az előbb sírt, az elmondja, hogy jaj, hát úgy meghatódtam, hogy annyira szép volt, és hát mekkorát írta, nem tudom, a Jenő, és akkor, és ugye helyükre kerülnek a dolgok. Dalfutárt nézni nem kockázatos. Semmilyen szempontból. Tehát nem fogunk hősöket elveszteni, nem lesznek benne megalázások. Tudjuk, hogy a végén röhögni fogunk, mert a hajós, amikor elbúcsúzik tőlük, az mindig vicces. Mond a zenészek is igyekeznek viccesek lenni, és akkor még narra van, és még a pulóvert is úgy próbáljuk a kedves nézőknek a figyelmébe ajánlani a popshopból, hogy hülye rímecske van hozzáírva. Nem árulok, de nem mondom el. Rettenetes lett ez legutóbbi, amit csináltunk. Szóval, hogy szerintem átjön ebből, hogy ezt mi nagyon élvezzük, és akik ott vannak velünk, azok is mindig nagyon élvezik. És ez erre épít. Aki bikiniben pókot eszik, malimún, az híres akar lenni, vagy pénzt akar keresni, és biztosan lefogadom, hogy nem élvezi azt, hogy pókot eszik, mert pókot enni szerintem szar. Hírnév ide, pénz oda, a dalfutárban lenni meg jó.
Nagyon szemét kérdés, hogyha megkérdezem, hogy melyik a kedvenc adása, de...
Abszolút nem. Mindenkinek van kedvenc adása is, meg dala is. Adásom kevésbé van kedvenc, vagy hát igen, az leges-leges, amiben én voltam a szövegíró köz. Nyilván az a legkedvesebb adásom, és próbálja meg valaki ezt elvitatni, hogy miért, vagy győzzetek meg. Viszont van kedvenc dalom, ami én mindegyik együttműködést nagyon szeretem ebben, de valamiért engem személyesen az a dal, aminek az volt a címe, hogy jaj Istenem, az Éretlen, és a Födős Anyi írta a zenéjét, és a Szigeti Zsóf írta a szöveget, és a Kaltenekker Márko duó játszott úgy, hogy leszakadt a fejem, és Orsova Irén énekelt, és az a dal, az a hangszerelés, az a szöveg, az a flow, a Sanyinak az alapötlete, ahogy a Zsófi levezényelte az éneklést, az nekem olyan volt, hogy na baszki ez. Az a virtuóz játszás, az a nagyon korszerű megszólalás, a nagyon különböző világoknak egy ilyen iszonyú optimális találkozása. Ott még ugye játszottunk arra, jó, hát a Födős Anyi jazz zongorista, oké, ütősként ismerjük, de nyilván baromi jó dalt hozott, és ahhoz a teljesen másik bolygón lakó Szigeti Zsófi, és a harmadik bolygó lakója a Kaltenekkerék, és a negyedik bolygó lakója az Orsova Irénit, tehát hogy mi van, és az ott valami nagyon fölfény lett, ott egy, pedig szerintem azt nagyjából rajtam kívül csak zenészek szeretik, tehát nem egy pop dal, de hogy azt mint zenész, hát azt imádom, az a legjobb. Meg hát az Őszi Strand, amit mi írtunk, de az egy másik kérdés, hogy sajnos ez az Éretlen, ez még szerintem annál is jó.
Akkor most eljutottunk daltól dalig, viszont mi lesz a következő lépés részedről?
Egy ilyen furcsa torokszorítással elkezdek tanítani jövő ilyenkor a Pókhajó Művészeti Akadémián, könnyű zenetörténetet és dalszövegírás műhelyt, ugyanezt nem középiskolás fokon. Hú, ez nagyon szar volt, bocsánat. Ami most ugye egy kicsit más megvilágításba került, de mindegy, rendkívüli módon készülök rá, mert hát óraadó egyetemi tanárnak lenni az nagy dolog még akkor is, hogyha ez még csak egy kicsi kezdő első évét szár. Gondolom, hogy tanulni fogjuk mindannyian ezt az egyetemesdit, akik ott leszünk. Nagyjából ez határozza meg ez a tanítás a dolgot. Én alig várom, hogy legyen 10. dalfutár évad. Alig várom, hogy írjunk dalokat a Csakmag Vivivel való szerzőpárosunk most divatos lett, amióta az Olai Vaja dalát megírtuk a dal 2023-ba, vagy kettőbe, vagy hányba? Kettőbe, igen, a tavalyba, és az szépen nyerő, leképzel a Presser Pici megdicsérte a szövegeinket. Elolvattam, mint egy vaníliafagyi.
Nekem két hete megsimogatta a Lottit, képzeld.
Na, az is jó. Szóval, hogy emiatt aztán vonzóvá váltunk pár izgalmas előadó számára, mint szövegíró, amire nagyon büszke vagyok. Úgyhogy van a Freddy nevű elfeledett srác, aki egy ilyen kiaknázatlan gyémánt olyan hanggal és olyan lírai vénával, hogy csoda és jó popérzékkel, és elszánt felnőtt fiatal férfi, iszonyúan szeretem, ahogy működik a faszi, gyereket nevel, tolja a cukrászdát. Tehát, hogy ilyen nagyon rendes srác. Úgyhogy nagyon jó dalokat érdemel. A Zsédenyi Adrián számára úgy tűnik, hogy eljött az idő, hogy írhatunk dalszövegeket, valami nagy dobásra készül, nem árulom el. Másképp lesz egy kicsit sok minden, aminek én egyébként rendkívül örülök, és Szeményi Danival beszélgettünk még, hogy neki is volna kedve pár olyan szöveget énekelni a készülő anyagában, amit mi írunk.
Szóló anyag lesz a Daninak?
Aha. Lehet, hogy titok, de most akkor elárultam, mindegy.
Kogy.
De nyilván igen, tehát azért a dalban már ő szóló anyaggal ment, és hát nagyon bírjuk a Dánielt, és a Dániel is nagyon bír minket. Nagyon vicces volt, voltunk kint a nagy Presser koncertnek a kis próbájának Klébiben, és ott nagyon elkülönült a közönség, ilyen nagyon pici közönség, ilyen 20 embert engedtek be, épp hogy a színpad befért a nagyterembe, és körbe lehetett ülni, és hát természetesen nagyon büszkék voltunk, hogy ott lehetünk, így kuporogtunk a sarokban, és hát ahogy a Szevényitől teljesen kivagyok. Az a zongorázás, tud gitározni egyébként, tök jól énekel, valahogy korszerű, valahogy pimasz, tehát hogy van benne valami olyan arrogancia vagy él, ami zenészé teszi, ha érted, mire gondolok. Tehát hogy meg tud állni úgy egy gitárral a nyakában. Meg tud zongorázni és énekelni úgy egy dolgot, amitől elhiszed, és ez egy nagyon fontos előadói tulajdonság. És azért vagyok nagyon büszke erre a három emberre, mert ez a Zsédában is megvan, és a Freddyben is megvan. És ilyen embereknek érdemes dalt írni, akiről úgy tudod, hogy érdemes neki személyeset csinálni, mert meg fog belőle tudni szólalni, ha tényleg személyes. Ezért volt teli találat Olaj Ibolya, aki embernek nagyon nehéz, de megírható karakternek, meg hihetetlenül gazdag és jól megragadható a közönség oldalról is, írható egyszerűre. És most ez miatt aztán ez most a legjobb rész. Aztán még a második legjobb rész, amit még nem is flexeltem neked, de akkor most mikrofonba, hogy csodálatos meghívást kaptam a Pokolba Orfeusszal című Offenbach átirat magyar opera szövegeinek megírására, ami ugye, ami a Margit Szigeti Színházban, vagy színpadon lesz, és amiben Díny és Dani zeneszerző invitált meg, akivel már csináltunk dolgokat, például a Fridát, azt vele csináltuk, ami az Átriumban ment, tehát hogy ő tudja, hogy én valamennyire képes vagyok, meg vele írtunk a Fióknak a Karinti Színházba is. Egy darabot, tehát tudja, hogy képes vagyok ezt megugrani, de az egész ilyen nagyon fura ebben a pillanatban, mert hogy a produkció ilyen kánkános jellegű dolgot akar, de ahogy a srácok felírták a filmet arra, hogy ez egy opera, tehát hogy nem a kánkános csak egy dolog benne, de hogy ez nem lesz. Ja, a Muller Rúzsos, ezt mondta a színház, hogy olyan ilyen Muller Rúzsos előadást akarnak ebből az Offenbachból, ami amúgy egy opera. Úgyhogy ennek örömmel megyek neki. Mert ez meg ilyen nagyon hegymászós lesz, azt biztosan érzem, hogy ezek nem szoktak könnyen menni. Mert leülsz a Szebényi Danival, leülünk hárman, négyen hangszerek, nem tudom, biztos, hogy három óra múlva van egy dalunk. Ezt nagyjából 100%-ra veszem. Na ez az Offenbach átirat, ez nem ilyen lesz.
Nos, hát további jó hegymászást kívánok.
Köszönöm. Köszönöm, hogy itt lehettem.
Ez volt a Vantit Podcast. A mikrofon túlsó végén Hegyi Györggyel, én Bihari Balázs voltam. Sziasztok!
Sziasztok! Köszönöm, nagyon jó.
Offenbach. Az kemény.
A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!